A 2014. december 14-i prédikáció.
Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amit az írva található a Lukács szerinti szent evangélium első fejezetében, a 26. verstől kezdődően, és még néhány verset a Lukács evangéliuma második fejezetéből, annak első és második verséből. Ezek az igék tehát Lukács evangéliumából eképpen szólnak hozzánk. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városában Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából való férfinak Józsefnek volt a jegyese, a szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt, üdvözl légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél, ímé fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úr Isten néki adja atyának Dávidnak a trónját. Ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt neki, a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Ímé a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, ímé az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják, felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Eddig Istennek igéje, melynek megszólítására imádságban válaszoljuk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk te néked azért, hogy közeledik az ünnep. Hálát adunk azért, hogy növekedhet bennünk a fény, a kegyelem, a megértés, a türelem, a szeretet. Ezt jelképezik a sorban felgyulladó adventi gyertyák a koszorúinkon. De tudjuk azt, hogy nem mindig van így. Nem mindig növekszik a szeretet, a megbocsátás, a békesség. Valami más növekszik, néha, amit nem kívánunk. Arra kérünk téged, adj őszintességet magunkhoz, egymáshoz, őszintességet hozzád, hogy szembe tudjunk nézni önmagunkkal és helyzetünkkel. Hogy ígéd üzenetét a szívünk mélyéig engedjük. Hogy annak áldása befolyásolja az életünket. Különösen most az adventi időszakban, a készülődés idején, de életünk minden napján. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Légy velünk, légy majd az ünneplő gyülekezettel. Áldásoddal ajándékozd meg egy gyülekezet pásztorát, hogy a te szavadat hatalmasan tudja szólni, hogy a szívekig elérjen, hogy döntések származzanak a nyomán, legfőképpen pedig a te nevedre szálljon dicséret. Kérünk még egyszer, hallgass meg minket, légy velünk, fogadd el alázatunkat, nyitott szívünket, és ajándékozz meg minket. Jézus nevében. Amen. Testvéreim, Istennek ígéjét hallgassátok meg, amint az írva található a Lukács szerinti Szent Evangélium második fejezetében, az első vers egyik sorában. Történt pedig, hogy azokban a napokban Augustus császár rendeletet adott ki. Testvéreim, nem mondom, hogy öregszem, de be kellett vallanom magamnak is, hogy ahogy néztem a régi jegyzeteimet, amiket adventről és karácsonyról összegyűjtögettem magamnak, bizony egyre nehezebb újat mondani. Egyre nehezebb valami olyat mondani, ami az én számomra is új, és amit az újnak a lendületével, az erejével tudok én magam is továbbadni. Természetesen mindig hozzáteszük, hogy Isten segedelme, Isten szent lelkének az ereje nem maradhat el. És való igaz, valljuk mindnyájan, hogy az Isten igéje úgy örök és változatlan, hogy közben mi változunk. És mindig másként és másként fogadjuk ugyanazt az igét, ugyanazokat az üzeneteket, ugyanazokat a tényeket. És így a régi íge is újként szólalhat meg. De talán furcsán hangzik, és ne személyeskedő vallomásnak vegye bárki is, egy kisebb fajta családi feszültség és perpatvar után adódott úgy, hogy leültem ezek mellé, a jegyzetek mellé, és a Bibliát kezdtem olvasni, vagy lapozgatni. 8 tagú családban megesik az ilyen. Bocsássa meg mindenki. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy amit már korábban is tapasztaltam, illetve tudtam, vagy ha ki fogom mondani, akkor tudjuk mindnyájan. Vannak az ünnepi időszaknak olyan áldásai, amelyek feszültséggel járnak. Hadd kezdjem inkább onnan, hogy izgalmak, amíg kicsi gyermekek vannak a családban. Vagy amikor az idősebbek szinte izgulnak azon, hogy eltalálják-e annak a kicsinnek a kedvét az ajándékokkal, hogy minden úgy lesz-e, hogy a saját maguk valaha régen megélt csodás és múltba süllyedő karácsonya, az megelevenedik a mostani kicsinyek, fiatalok élményeiben és életében. És listákat írunk, elgondolásokat készítünk, és urrá lesz rajtunk valamiféle feszültség, ami egy jó indulatú feszültség, amely egy előrevívő feszültség, amely koncentrálást ad, amely erőket szabadít föl, amelyről azt mondhatjuk, hogy igenis szükséges és igenis hasznos. Ilyenkor nagyon nagy egyetértésben tudunk lenni, amikor összefogunk valakiért. Én magam is látom a családban, amikor a gyerekek összesúgnak, meg társat keresnek, hogy kinek, hogy ajándékozzanak. Ennél nagyobb egyetértést sose szoktam látni. Veszekedést annál bővebben, meg amikor ketten összefognak egymás ellen, vagy a harmadik ellen, vagy a negyedik ellen. Mindenre van példa. De megfogalmazódott bennem, hogy van ez az előrevívő, jó indulatú, erőket fölszabadító, áldott feszültség, amelynek az eredője mindenképpen megelégedő. Azt hiszem, ismerjük ezt mindnyájan, hogyha, ha nem is így fogalmazzuk meg, és vágyakozunk is arra, hogy ez így legyen. De valami mindig közbe jön. Magamban ezután a kis családi perpatvar után úgy fogalmaztam, hogy rend szerint mindig jön valami rendkívüli. Ugye önmagában is szóképzavar, rend szerint a rendkívüli. De mindig jön valami, ami ezt a jóindulatú, egészséges, előrevívő feszültséget olyan irányba fordítja, vagy olyan szintre emeli, amely már káros, amely már túl van azon a határon, amelyet jónak, békességesnek, előrevívőnek mondanánk. Sokszor ez kívülről jön, vagy valamilyen elmaradás, vagy valamiféle mulasztás következménye itt vissza, éppen akkor, amikor nagyon nem kellene. Mert amikor egyébként is kevés az időnk, amikor egyébként is kevés a türelmünk, amikor a figyelmünk le van kötve, akkor kell még valami mással foglalkozni. Mindig közbe jön rendszerint a rendkívüli. És ez új helyzetet teremt, és ennek a kezelésében nem tudom ki, hogy van vele, a mi családunk alul maradt legalábbis ebben az említett esetben. De nézzük, hogy mi történik a Szentírásban, karácsony tájékán, az adventi történetében. Már önmagában rendkívülinek mondható feszültséget támaszt, de mégis pozitív előmenetellel, mégis biztató várakozással az angyali üdvözlet, amelyet az imént olvastam. Amikor Mária azzal az oda tárulkozó befogadással szól az Úristennek Gábriel felé, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Ez azt jelenti, hogy az Úristennek előkészített és választott emberei tudnak mit kezdeni a rendkívüli esemény. Mária nem tesz mást, csak azt mondja, hogy legyen a te beszéded szerint. Elfogadom azt, amit mondasz. Ő nem tud még semmit adventről, vagy talán arról a nagy adventi várakozásról, amely az egész Ószövetséget átfogja, de hogy ő meghatározottan része lenne ennek a folyamatnak, karácsonyról pedig még kevesebbet tud. Ő csak azt tudja, hogy érkezik az angyal, azt tudja, hogy talán nem is tudja, hogy az Úristen őt előkészítette, de elfogadja az Úristen szavát. Hiszen az, aki a magnifikátot, a magasztaló éneket meg tudja fogalmazni, az ószövetségi proféciákból össze tudja szedni a Dávidházi jövendőléseket, az igazi messiásra vonatkozó utalásokat, az előkészített edény az Úristennek, az megszentelt gyermeke a mindenhatónak. Nem az ismeretlenségből tűnik föl, és nem az ismeretlenségbe száll alá. Keveset tudunk Máriáról, talán ez oka annak, hogy a katolikus testvérek kiterjesztik a Máriával kapcsolatos ismereteket, érzéseket, hiteket. Ez nem a mi dolgunk, mi az írás felé fordulunk. Tehát elfogadja a rendkívülit Mária. József is elfogadja, talán az ő számára még nehezebb ennek az elfogadása. Álmot lát, ismerjük a történetet. És így készülődnek abban a csendes, jellegtelen kis városkában, amit Názáretnek hívnak, gyermekük érkezésére. Közben megerősítést kap Mária, amikor Erzsébetnél jár. Közben Mária odamarad Erzsébetnél, ezt olvassuk, három hónapig, és azután visszatér otthonába. Ott van Keresztelő János mellett, amikor születik. Ott van annak a megerősítő eseménynek a pillanatában, amikor Zakariás táblát kér, és ráírja, hogy János legyen a gyermek neve, holott mindenki Zakariást akar neki adni, mert akkor az volt a rend, hogy mindenkit az apjáról neveztek el. Ezeknek a megerősítéseknek, a pillérjeinek készülődik, nyugszik az ő hite, várja, hogy történjék vele az, amit az Úr adott néki, és elfogadja a rendhívót. És ez még több erőt és áldást ad neki. Készülődnek, és egyszer csak érkezik Augustus császár rendelete. Annak az Augustus császárnak a rendelete, aki a római történelem világában először mondja ki, hogy a császár isteni szerzet, isteni küldetés, és ettől kezdve ő magát isteni Augustusnak hivatja. És ettől kezdve a római császárok megszólítása, titulusa mindig, hogy az isteni császár. Rendeletet ad ki, hogy írják össze az egész földet. Nem tudja, hogy az ő cselekedete egyrészt egy kontraverzió, egy ellentmondás, egy ellencsapás abban a rendszerben, amelyben az Úristen a világ megváltóját, az Istenek Istenét készíti elő és küldi erre a világra. Együtt fut tehát az isteni Augustus, és együtt fut az isteni Krisztus érkezése, indulata, cselekedete. Nem kétséges, hogy ki győzedelmeskedik. Augustus császárról a gyülekezetek minden évben egyszer hallanak. És az, aki a római történelmet tanulmányozza, vagy vizsgáznia kell belőle. Az Isten fiáról, aki ezekben a pillanatokban még az édesanyja szíve alatt növekszik, minden vasárnap hallunk. Ha kinyitjuk a Bibliánkat, minden nap olvashatunk róla. Ki győzedelmeskedett? De nem az a kérdés, hogy ezt eldöntsük, hanem az, hogy ezzel a rendelettel mélységesen beleszól ennek az ifjú, reménykedő párnak az életébe Augustus császár. Össze kell szedniük magukat, indulniuk kell. Ez az összeírás akkor történt, amikor Cirénius volt a helytartó. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek. Mi, amikor az egyébként is feszült időkben még valami közbe jön, vagy ahogy hétköznapi nyelven szoktuk mondani, becsap, és azt mondjuk, hogy na még ez is. Nem hiányzott már más, csak ez. És tagadásba, és perlekedésbe fut át a gondolatunk, már a tennivalók összetorulásától fölpaprikázódik a hangulat, kizökkenünk a saját kerékvágásunkból, bántóan szólunk a másikhoz, a saját megoldatlan helyzetünket kérjük számon a másiktól, a családtaktól, aki közel van, bocsánat a kifejezésért, abba rúgunk bele, akihez a lábunk elér. Azt bántjuk meg, akit egyébként szeretünk, de aki ott éppen rendelkezésre áll, hogy valamiképpen ezeket a frusztrációkat, ezeket a nehézségeket, ezeket a túlterheltségeket valahogy saját magunkból kiadjuk. és ez már káros feszültség. Ez már olyan stressz, amelyet nehezen tudunk elviselni. Ha valaki ezügyben szeretne jobban tájékozódni, keresse meg kedves lelkipásztorotokat. Ő ennek a területnek, a lélektannak nagy tudója. Vagy a könyvtárban, vagy az interneten Selye János nevét keresse meg. Ő ennek az elméletnek a kibontója, a világ köztudatába ő vezette be ezeket a fogalmakat. Ezeknek az érzéseknek a hatásait és ellenhatásait. Nincs módunk, de nem is feladatunk, hogy erről részletesebben beszéljünk. Minden esetre a legtöbbünk esetében, hogyha mi lennénk József és Mária helyében, akkor ez egy romboló feszültség, egy igazi kártékony stressz lenne. Nem elég, hogy a szegénységben, nem elég, hogy a nyomorúságban össze kell szednünk magunkat, még most útra is kell kelni. És mennek. És engedelmesek. Augustus császáron keresztül az Istennek engedelmesek. És senki sem tudja az itteni résztvevők közül, hogy a nagy proféciák egész sora teljesedik akkor, amikor az ifjú pár a várandós édesanyjával Betlehem felé közeledik. Te sem tudhatod, és én sem tudhatom, amikor olyan feszültségek támadnak ránk, vagy olyan helyzetek adódnak, amire a lelkünk mélyéről igazul mondjuk, hogy már csak ez hiányzott. Nem tudhatod, és nem tudhatom, hogy mit akar kimunkálni vele és általa az Úristen. Gondolkodni kell tehát, meg kell állni, és körbejárni gondolatban, vagy a döntések sorában, vagy a következmények sorában, hogy mi áldás, mi feladat, figyelmeztetés, biztatás, vagy éppenséggel valami visszatartás kerekedhet ki abból a helyzetből, amit mi már túl soknak érzünk. De ha tagadunk, ha halogatunk, mert nagyon sokszor ezeket a feladatokat félretesszük, és mintha nem törődnénk velük, mintha nem is lennének, és egyszer később még nagyobb erővel köszönnek vissza. Hogyha ha nem tudjuk ezeket földolgozni, ha nem tudunk ezekkel találkozni. Sokszor másik ember képében, másik ember nehézségében, kérésében, vagy egy döntési helyzetben jönnek elő ezek az érzések, hogy most már ez nekem sok. De ha ezeket félretesszük, akkor egészen bizonyos, hogy növekszik bennünk az a kártékony feszültség, amely szétdobálja a családot, amely türelmetlenséget és veszekedést hoz, amely a másik oldalon egy túlzó vagy kellemetlen ellensúlyozást hoz, és akkor igazságtalanok vagyunk ezzel vagy azzal, vagy magunkkal szemben, mindenképpen kártékony ez a helyzet. De ha azt mondjuk, hogy az Isten kezéből fogadjuk el, még akkor is, hogyha a saját mulasztásunk köszönt vissza, még akkor is, hogyha látszólag nem tehetünk róla, de elkezdünk vele foglalkozni, megkérdezzük magunktól, megkérdezzük az Istentől, hogy mi ennek az értelme. Nem biztos, hogy azonnal rá fogunk jönni. De ha azt mondjuk, hogy van értelme, ha azt mondjuk, hogy engedelmeskedem, akkor nagy valószínűséggel olyan áldások következnek majd belőle, a mi szintünk, nem József és Mária szintjén, nem a betlehemi megváltó szintjén, de a mi életünknek az örömére, a mi életünknek a megelégedésére és megkönnyebbedésére, amely élmények a mi számunkra legalább olyan nagyok, mint József és Mária számára, amikor nem volt hely a vendégfogadó háznál, és az istállóban adtak életet a kicsinyiknek. De jöttek a pásztorok, jöttek a három királyok, jöttek azok a jelek, amelyek beteljesítették azt az érzést, hogy helyes volt elfogadni a külön próbatételt. Helyes volt nem megtagadni, nem elodázni, hanem vállalni. Bölcsessége, hit, önismeret, istenismeret, bibliaismeret szükséges mindenhez, legfőképpen pedig Isten áldása. És akkor az elviselhetetlennek látszunk, nem többlet nehézséget, talán többlet feladatot adnak, de végül is többlet áldást, megelégedést, békességet. Mint ahogy Mária és József helyzetéből a világ a megváltást örökölte. Így készüljünk karácsonyra. Gondolkozzunk, imádkozzunk. Olvassuk a Bibliát, nézzünk magunkba, nézzünk Isten felé, és meg fogunk szabadulni a fölösleges feszültségektől, a kártékony stressztől. Mennyei édesatyánk! Sokszor úgy fogalmazunk, hogy a kényelmes élet jár nekünk. Önző módon azt mondjuk, mit törődöm ezzel a feladattal, nem az enyém. Más is csináljon már valamit. Próbáljuk hárítani a ránk zúduló feladatokat. De mennyei édesatyánk, adj nekünk őszinteséget és bölcsességet, hogy tudjunk dönteni. Vállaljuk azt, amit te adsz nékünk. És ha nem is gábrieli, angyali üdvözlet formájában, vagy ha nem is a József által tapasztalt álmok formájában, de adsz nékünk kijelentést. Feladataink mellé, amelyeket sokszor a hátunk közepére kívánnánk, adsz mégis erőt. Össze tudjuk szedni a tapasztalatainkat, és megmaradunk az előrevívő feszültségek világában. Tudunk koncentrálni, erőket összpontosítani, döntéseket hozni fontosról és kevésbé fontosról. Köszönjük néked, hogy a többlet feladat mindig a kiválasztottaknak, az elhívottaknak a jussa. És örülnünk kellene, hogyha ebben megbízol minket. Ne engedd, hogy ezeket elhárítsuk, levetkőzzük. Másra testáljuk át. Mert amikor vállunkkal és vállalásunkkal odaállunk egy ilyen teher, vagy próbatétel, vagy különös feladat megvalósításába, akkor te méltatsz minket arra, hogy képesek vagyunk, és erőt adsz, hogy bebizonyítsuk magunknak is, hogy képesek vagyunk. És adsz alázatot, hogy utána nem magunknak tulajdonítsuk, hanem azt mondjuk, hogy tiéd a dicsőség. Köszönjük te néked, hogy áldott kiválasztottaid sorában fölismerhetjük a mi helyes útunkat is. Kérünk, áldj meg bennünket, légy velünk, még ha Augustus császár ad rendeletet, akkor is. még ha magunk kényelmét féltjük, akkor is. Hiszen általunk és rajtunk keresztül akarod megvalósítani a te országodat. Köszönjük, hogy megváltott emberek lehetünk. Köszönjük, hogy a te elhívottaid, és hogy méltatsz minket arra, hogy külön feladatokat adjál. Dicsőítünk téged. Jézus nevében kérjük, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig áldás, kegyelem és békesség, Istennek szeretete, fiának kegyelme, lelkének közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mind örökké. Amen.